Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
Az Álmokfutó idők című dráma a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk a darab szerzője, Fazekas István, költő, drámaíró. A legjelentősebb tavaszi rendezvénysorozat utolsó programjai a Civis Városban, Debrecenben. Földnapi programok Egerben, Kék kalandozások címmel nyílt kiállítás a Kék túráról, Dobóvárosában. És nemrég adták át a Veszprémi Eötvös Károly könyvtárban a Zug közösségi tér ifjúsági részlegét. Ezzel várjuk ma a Kalendárium hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinjának mai szerkesztője Márta Renátó. A József Attila Színház április 15-én mutatta be Fazekas István Álmokfutó idők című új drámáját, a stúdióban pedig a szerzőt köszöntöm szeretettel, Fazekas István költő drámaírót.
Kezdj csókolom, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Az 50-es évek Magyarországán játszódik a darab, egy olyan témát bemutatva, amiről hát mondhatom így, hogy sokat nem tudunk. A magyar gulágról szól, és két teljesen eltérő emberi sorsot ismerünk meg egy véletlen találkozás során. Röviden ennyi a történet. Hogyan született meg a gondolat egyáltalán ehhez a darabhoz?
Hát a gondolat én bennem régóta érlelődik, hiszen olyan értelemben a családunk is érintett, hogy nekem a dédszüleimet annak idején internálták a Hortobágyra, és gyakorlatilag ugye ennek a emlékezete máig elevenenél a család történetben, ugyanakkor pedig engem mindig is izgatott a kemény diktatúrának néhány kérdése. Többek között mondjuk ilyen kérdések is, amit Jézs Gyula úgy fogalmaz meg az Egy mondat a zsarnokságról című versében, hogy mindenki szem a láncban. Én így is nagyon tisztelem, és bizonyos értelemben példaképemnek is tartom, de ezzel mindig vitatkoztam egy kicsit. Ugyanakkor az is izgatott, hogy az emberben hogyan növekszik olyanná a szadizmus, hogy esetenként gyönyört lel a másik bántalmazásában, és az is izgatott, hogy vajon hogyan ébredhet fel az emberség. Na most ugye a kemény diktatúrának ez olyan időszaka, amikor ugye nagyon sok ilyen jelenséggel ugye szembe került a magyar társadalom. Ugyanakkor azt is látnunk kell, ugye, és aki a drámával foglalkozik, az foglalkozik a történelemmel és a történelmi karakterekkel is, hogy az utóbbi 5-6 évtizedünk az igazában, az nincs kibeszélve. Itt olyan lelki sérelmek vannak, olyan be nem gyógyult sebek, amelyek nagyban hozzájárulnak a mai magyar társadalomnak a megosztottságához. És azt gondolom, hogy ez a dráma, amit én megírtam, ez egyrészről elégtételt ad mindazoknak, akik ott szenvedtek a hortobágyi internálótáborban, másrészt pedig szembesít bennünket nem csak a múltunkkal, hanem a jelenünkkel is. Hiszen ahhoz, hogy ezt a jelent vizsgálni tudjuk, azért azt is látnunk kell, hogy nagyon sok minden ott a közelmúltunkban gyökerezik. Másrészt pedig hát hozzá kell tennem egy prózaibb dolgot is. Annak idején, amikor én megírtam az Életkapuját, ugye színpadra írtam Herceg Ferenctől, akkor Koncz Gábor azt mondta nekem, hogy te írjál már egy színdarabot nekem Herceg Ferencről, én akkor eljátszom az öreg herceget. És ugye Herceg Ferenc ott volt a kitelepítettek listáján, így én oda a Hortobágyra, Ebes tanyára, vagy Ebes faluba ugye helyeztem előt a színdarabban, és a színdarabbeli hercegnek van egy belső megütközése, hiszen ugye azt kéri tőle a belügyminiszter, hogyha a Trianonnal kapcsolatos nézeteit visszavonja, akkor idős korára tekintettel hazaengedik. Tehát ugye a nagy kérdések, hogy meddig terjed az embernek a szabadsága, amikor a zsarnokság gyakorlatilag totális, amikor tombol a terror, akkor ember maradhat-e az ember, van-e döntési lehetőségem, és ha van, akkor az hol van? A másik pedig az, hogy az áldozat, az igaz áldozat, az felébresztheti-e másokban az emberséget, akár a szadista hajlamú emberek is az igaz áldozat láttán emberségessé válhatnak-e? Röviden, ezzel foglalkozik ez a színdarab.
Amikor leült megírni, akkor már konkrétan tudta, hogy miről fog szólni? A családi történet ezt próbálta ezt színpadra állítani, vagy színpadra tenni, vagy egy komoly kutatómunkát is igényelt, hogy azért ez történelmileg alá legyen támasztva, hogy ez egy hiteles dolog.
Igen, komoly kutatómunkát is igényelt. Az alaptörténetben ez hozzátartozik az, hogy az én dédanyámat Árkus tanyára internálták. Ott ugye a tyukodiak, tyukod egy nagy kuruc falu, ugye mai napig is kuruc szellemiségű, fellázadtak a TSZ-esítés ellen 1951 tavaszán. Ez egy történelmi tény. Az is történelmi tény, hogy ott az egyik kulákot ugye végigverték a falun, a nyakába egy táblát azt akasztottak, hogy így jár a nép ellensége, és amikor a kis utcán jártak, ennek az embernek a fia épp a kaszát fente, a kaszával a kerítésen átugrott, és neki ment az ávósoknak, és a falu mellé állt kaszákkal, vasvillákkal, baltákkal, tehát egy összecsapás történt, aminek következtében első körben 35 családot, majd pedig további 30 családot internáltak a Hortobágyra, és itt a Hortobágyon ez a fiú, aki kaszát ragadott, hát a sok verés miatt, meg a sok családi tragédia miatt vélhetően öngyilkos lett. És ennek a fiúnak, az édesanyjának volt egy kérés a dédanyám felé, akit épp amikor kihúzták a folyóból ezt a fiút, egy taligára rakták, és az anyuka azt mondta a dédanyámnak, mert őt épp ebesre vezényelték akkor, és ő kísérte ezt a halottat, hogy Pirka, azt akarom, hogy pap temesse. Hogy nem? Ezt a dédanyám elintézte, igazából ennek is a nyomába kellett járnom, és hát természetesen, hogy amikor az ember egy történelmi drámát megír, akkor igyekszik minden tényanyagot ugye feltárni, tehát ezt egy alapos kutató munka is megelőzte.
Érdekes, hogy 15-én volt a premierje ennek az előadásnak a József Attila Színházban, és egy egyetemi hallgató rendezője van Molnár Kristóf személyében, mert hogy ez egy vizsga darabként szolgál. Ő választotta ezt a történetet?
Igen, ő választotta, én magam meg is lepődtem nagyon, hogy ehhez a témához mer nyúlni, és ugye egy ilyen megrendítő témát választ, hiszen hát több darabom közül is választhatott volna, hogyha mindenáron hozzám ragaszkodott. Egyébként Kristóffal én korábban már dolgoztam együtt, amikor harmadéves volt, akkor rendezte meg a Véres-Csepp 50 éves évfordulójára, írtam én egy oratórium drámát, a Gyógyítókat, ezt is a Kristóf rendezte, aki egy rendkívül tehetséges, egy nagyon eredeti látásmódú fiatal ember, aki ehhez a témához is rendkívül eredeti módon nyúlt. Hát nem véletlen, hogy hatalmas sikere is volt már a nyilvános főpróbán is, és hát természetesen a szerdai napon is.
Mi a cél ezzel, hogyan tovább? Látható majd a József Attila Színház repertoárjában, de esetlegesen, bár nagyon, nagyon nehéz a téma, de hogy középiskolások számára megnyitni ezt az elfeledett történelmi kort szeretnék mondjuk ilyen előadásokkal kivinni helyszínre akár?
Hát akár, ez lenne talán a legideálisabb. Na most ehhez hadd tegyem hozzá, hogy ugye a szereplőknek a javarésze fiatal, 20 éves fiatal, sőt ugye van harmadéves színművészet is hallgató, van, aki éppen most végzett, hát ugye a két nagy öreg, Herceg Ferenc szerepében ugye Újréti László, a Piroska szerepében Nagy Enikő, de a többiek mind fiatalok, és igen tehetséges fiatalok, akik nagyon azonosulni tudtak ugye nem csak a témával, hanem a korszakkal, és hát a nyilvános főpróbán nagyon sok középiskolás is volt, akik meglepő módon ugye odajöttek hozzám és a többiekhez, és gyakorlatilag hogy mondjam, teljesen a hatás alá kerültek, és én azt gondolom, hogy igenis a történelmünkkel, az, hogy mi történt velünk, mi történt úgy, és miért történt úgy, ahogyan történt, ha ezekkel szembesítjük a fiatalokat, én szerintem bevonhatóak ebben. Én fontosnak tartanám egyébként azt, hogy a történelem órákon tényleg a közelmúltunkról merjünk bátrabban beszélni, de rengeteg dolog van, amit ki kell beszélni, és a művészet eszközeivel is mutassuk ezt be, hiszen a művészet ugye egyrészt gyönyörködtet, másrészt tanít, de van egy még fontosabb sajátossága, mégpedig az, hogy gyógyír lehet a bajainkra. A be nem hegett sebek, a lelki törésekre, azt hiszem, hogy minden jó mű, minden igaz műalkotás gyógyír lehet.
A József Attila Színház április 15-én mutatta be Fazekas István Álmokfutó idők című új drámáját. Legközelebb május 5-én látható ez a teátrumban. A megrázó előadásról, a szerzőt, Fazekas István költő drámaírót kérdeztem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Én és 18-án, vagyis ma is holnap szombaton lesznek a Debreceni Tavaszi Fesztivál záró eseményei. A legjelentősebb rendezvénysorozat ez a Civis városban tavasszal, de az előttünk álló napokban és májusban még számos fesztivál és pezsgő szabadtéri eseményre várják a látogatókat Debrecenben. Gyarmati Péter riportja következik.
Rekordokat döntött a 10. jubileumi filmszüret az év elején, de a magyar mozi szerelmesei nem maradnak előadás nélkül Debrecenben. Fejér Tamás, az Apollo Filmszínház vezetője elmondta, kiváló alkotásokkal várják a nézőket tavasszal is.
Most április hónapban a debreceni Big Band zenekarnak lesz egy filmbemutatója, 20 év Big Band címmel. A zenekar 20 éves történelmét fogjuk ebben a filmben bemutatni.
Ott lesznek ők a moziban? Lesz közönség találkozó?
Így van, jó, hogy rákérdeztél. Jön a zenekar is, és lesz a film után beszélgetés, úgyhogy mindenképpen érdemes regisztrálni a mozi oldalán erre a programra.
Hangszert visznek esetleg?
Nagyon remélem, hogy lesz valami kis plusz dolog a beszélgetésen túl, ha már ugye a zenekar 20 év az elején, miért pont aznap este hagynák ki. Illetve van egy debreceni filmes alkotó, több is van, hála Istennek, de most a Martin Csabáról beszélek, aki többek között a Téka Sztorik 1-2 című filmet rendezte, és annó Dobogó köveket, ami egy legendás debreceni vígjáték, mindenkinek ajánlom, hogy kutassa fel. A Csabának van most egy websorozata, Nem vagyok a Csaba címmel, és ennek a websorozatnak lesz egy összefűzött, kibővített, nagy mozis bemutatója május hónap első felében, szintén közönség találkozóval egybekötve. Én szerintem ez is egy jó program lesz nálunk.
Nincs holt időszak a városban. Ezt már a debreceni székhelyű Főnix rendezvény szervező Közhasznú Nonprofit Kft. Programigazgatója mondta. Folyamatosan vannak rendezvények a városban, éppen most zárul a tavaszi fesztivál, melynek idei tematikája a játék volt, emelte ki Bíró Polgár Marian.
A mindennapok sűrűjébe az a jó szerintem a kulturális programoknál, hogyha az emberek egy kicsit ki tudnak szakadni, feltöltődnek, inspirálódnak.
Minden korosztálynak?
Minden korosztálynak szerettünk volna programot adni a játék tematikán belül. Például a hétvégén volt nálunk a Civis Kincseim családi nap, ahol a családok játékos formában ismerkedhettek meg Debrecen város nevezetességeivel, történeti eseményeivel. De játszani tudunk a színházban, zenében, itt van volt nálunk az Activity, a Momentán társulata, ahol játszottunk ezeken a színházi esteken, és a mai este pedig a zenével fogunk játszani, hiszen
pénteken,
mert hogy a generál érkezik hozzánk az Abra Kazabra tolmácsolásában. Itt lesz velünk négy generáltag is, Várkonyi Mátyás, Karácsony János, Solti János és Novai Gábor. Felelevenítik azokat a dalokat, amire szerintem mindannyian emlékszünk, Könnyű álmot hozzon az év, vagy Csöngesbe hozzám jó barát, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis játékos este lesz itt nálunk a Költségközpontban, a holnapi napon, szombaton pedig Tóth Vera érkezik hozzánk egy könnyű zenei este a tavaszi fesztivál keretein belül, és ezzel zárjuk is a fesztiválunkat az idei évben.
Április 29-én van a Táncvilágnapja, ehhez csatlakozva egy egész hetes esemény szól majd a táncról Debrecenben. Aztán május 9-én lesz a belvárosi piknik a Modem mellett, és május utolsó hetében lesz az immár hagyományos debreceni zsidó kulturális napok. A szervezők idén is kitettek magukért, mondta Bíró Polgár Marian.
Ami pedig egy következő eseményünk a nyári nagy fesztiválok alatt, az pedig május 26 és 31 között a zsidó kulturális napok és utcafesztivál, amit már évek óta közösen szervezünk a zsidó hitközséggel. Én személy szerint nagyon izgalmas és érdekes rendezvénysorozatnak tartom, hiszen egy más kultúrát ismerhetünk meg helyben. A vasárnapi utcafesztivál pedig kifejezetten egy kuriózum szerintem, ahol a Pásti utcai zsinagóga mellett olyan hírességekkel találkozhatunk majd, mint Stály Judit, aki a Flódnival jön el, Törőcsik Franciska, aki egy zenés estel érkezik hozzánk, vagy Klein Judit. Hallgathatunk részleteket a Csokonai Nemzeti Színházban most játszódó Hegedűs a háztetőn musicalből is, és emellett kóstolhatunk is finom ételeket, hiszen a Flódni mellett sóletet és Bárhez burgert is kóstolhatunk.
E hétvégén, pénteken és szombaton zárul tehát a Civisváros legjelentősebb tavaszi rendezvénysorozata. Az előbbiekben Gyarmati Péter összeállítását hallottuk a debreceni tavaszi fesztivál záró eseményeiről.
A szürke ház falakra rászakadt már az est, valahol elsír még egy kis gyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el. Hallgatom, a nyitott ablaknál s végül én is énekelem. Könnyű álmot hozzon az én, ajtast el, hűs dunai szél.
Nemrég adták át a megyei hatókörű veszprémi Eötvös Károly könyvtárban a ZUK közösségi tér ifjúsági részlegét, ahol gazdag a program kínálat. Ma délután, adásunk után nem sokkal, a Természet és az ember harmóniája címmel lesz előadás arról, hogy miként alakíthatjuk mindennapjainkat tudatosan, a természettel összhangban. Felszegi Csaba riportja.
A ZUK, amikor 2023-ban megnyitott, ugye egy ifjúsági közösségi térként és egy co-working place-ként funkcionáló helységként kapcsolódott a könyvtárhoz, ezekkel a szolgáltatásokkal tudott kibővülni a működésünk.
Straud Enikő, a Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár ZUK közösségi terének munkatársa.
Fokozatosan be is indult, délelőtt a felnőttek valóban bejártak dolgozni, délután 1-2 óra magasságában pedig az ifjúság találta meg itt a helyét nálunk tanulni, játszani, foglalkozásokra jártak be.
Hiszen hát wifi szolgáltatásuk is van, mosdó, le lehet ülni, tehát egy abszolút közösségi tér, és még stúdiójuk is van.
Igen, egy podcast helységünk is van, ami a beiratkozott olvasóinknak térítésmentesen használható. Iskolák és szoktak megkeresni minket. Ugye van egy előadóterünk egy szép nagy okos tévével, ezen a diáknapok és az évvégi könnyedebb programokon jó foglalkozásokat tudnak tartani. A klubjaink is folyamatosan bővülnek, minden évben próbálunk plusz egy-egy vagy akár több újdonsággal előrukkolni. Ugye 23-ban maga az UB volt az újdonság.
Az LKF évében.
Az LKF évében, igen. 24-ben elindult a Silent Book Clubunk, amiben is egy jó kis törzsmag alakult. Kiderült, hogy Veszprémben sok az olyan kis könyvmaj, aki szeretne egybegyűlve olvasni. 25-ben elindítottuk a Kivagyokink kvíz sorozatunkat, amire szintén egy jó kis mag alakult, akik szeretnek el jókedvűen versengeni egymással. És hát ennek a további bővülésnek az eredménye az, hogy egy ifjúsági könyvtári részleggel is szeretnénk bővíteni a zugot és a könyvtárat magát. Ez nem egy egyedi kezdeményezés, több megyei könyvtárban található már ifjúsági részleg, és úgy vesszük észre, hogy ez valóban egy hiánypontló dolog lehet a könyvtárban. Pont ezt a 14-18 év közötti korosztályt célozzuk meg, akinek esetleg már nem esik olyan jól bemenni a gyerekkönyvtárban, mert ő ahhoz nagynak érzi magát, de a felnőtt könyvtár még sok neki. Az eddigi tapasztalataink alapján nagyjából jól is lőttük be az itt lévő állományt.
Ami most egy nagyon nagy projektünk, egy új ifjúsági könyvtár kialakítása.
Orosz Sándor, a Veszprémi Eötvös Károly megyei könyvtár igazgató helyettese.
Pontosan a 23-ban az LKF projekt segítségével létrehozott új tereinket próbáljuk új tartalommal föltölteni. Valóban a város lakosságára, és első az ifjúságnak eljutassuk.
Ifjúsági könyvtár továbbfejlesztés, így kell valahogy érteni?
Inkább azt gondolom, hogy egy teljesen új részleg. Minden könyvtárnak ez a legnagyobb problémája, de általában egyébként a kulturális intézményeknek problémája, hogy a legkisebbeket meg tudjuk fogni, akik még az általános iskola, főleg az alsó tagozatot mindig azért vagy a szülőkkel, vagy az iskolákkal rendszeresen járnak. Nagyon sok program szól nekik, sokan járnak, és olyan 12-13 éves korban elkezdjük elveszíteni a diákokat az egyetemi korig, aztán az egyetemisták megint járnak, de ez nagyjából mindenhol megfigyelhető. Viszont azért azt látjuk a statisztikák alapján, van egy stabil olvasóbázisunk, ismerjük a hazai könyvpiacot, nagyon-nagyon sok dokumentum szól nekik. És ezért próbálja mindenki ezt kicsit másképp fölfogva, kicsit konkrétan erre a korosztályra kiélezve átalakítani önmagát, és nekünk ugye egy tavaly előtti fejlesztésnek köszönhetően egy olyan új közeget tudunk teremteni, ami reményeink szerint és az eddigi felméréseink és beszélgetéseink alapján kifejezetten az ifjúságnak tudna szólni, tehát ugyan a könyvtár berkein belül, de elkülönítve csak önmaguk között és csak önmagukkal tudnak lenni, és ide próbálják meg áthelyezni azokat a programokat, amik nekik szólnak. Természetesen erre mindig figyelve kell, hogy nem lehet csak külön nekik, ezt valahogy úgy kell megszervezni, hogy de közben átjöjjenek a többi részlegre, és használják a többi részleget is. De talán azt gondoljuk, hogy ezen az új ifjúsági könyvtári részlegen jobban meg tudjuk szólítani ezt a korosztályt, hiszen tényleg ez a leginkább elveszett korosztály.
A Veszprémi Eötvös Károly könyvtárban jövő héten csütörtökön rendhagyó irodalomóra, pénteken pedig a most megújult ZUK közösségi térben a Silent Book Club csendes közös olvasás várja a látogatókat.
Kalendárium.
Kék kalandozások címmel a Föld napjára kiállítás nyílt a Kék túráról az Egriti Telpál könyvtárban. Az országos Kék túrát eddig több mint 10 000-en teljesítették, melynek útvonalát nemrég a Magyar Természetjárók Szövetsége felújított. Újra festették a jelzéseket, tájékoztató táblákat helyeztek ki. A most nyílt EGRI kiállítás bepillantást ad az országos Kék túra mentén látható természeti kincsekbe, épített örökségekbe, értékekbe. Pélisi Csenge riportja következik.
Minden évben szoktunk valamilyen kiállítást rendezni.
Kis Adrián könyvtáros.
Az egyik kolléganőnk fedezte föl a Tiszaújvárosi Könyvtárnak ezt a vándorkiállítását, és ez úgy gondoltuk, hogy most itt van a zöld hét, a fenntarthatóság hete, és ez nagyon aktuális lenne ez a kiállítás, és megkaptuk tőlük ezt a kiállítást egy pár hétre.
Ezek rollapok főleg, hány darab?
Összesen 15 rollap van, 7 olyan rollap van, amin magáról a Kék túráról, és akkor a többi pedig ilyen látképek vannak magáról a túráról.
Ilyenkor a zöld héten, ugye ezt rendszeresen megszervezi az egyetem. Több olyan fiatal jön ide, aki mondjuk nyitott is mondjuk a zöld gondolkodás felé.
Az óvodától a középiskolás korosztályig jönnek a gyerekek, és nagyon lelkesek szoktak lenni, úgyhogy különböző programokat csinálunk nekik, flashmobban, megnézik a kiállítást, akkor különböző foglalkozásokra mennek, ilyen interaktív foglalkozások.
Akkor össze lehet kötni a kultúrát a környezetvédelemmel.
Környezetvédelemmel, igen. Ezt mi mindig is hangsúlyozzuk a gyerekeknek, óvni kell és vigyázni kell erre.
A gyerekeket próbáljuk bevonni, vagy egy kicsit ráhangolni erre az egészre.
Nagy Lékó Eszter könyvtáros.
És utána beszélgetünk erről, hogy miről is szól, miért is érdemes, amikor végigvezetjük őket ezen az egész tárlaton, hogy milyen gyönyörű természeti értékei vannak az országunknak, meg ugye épített öröksége is. A kék túra nem visz be ezekre a helyekre mind, de hogy a közelben ezek megtalálhatóak, és nagyon érdemes oda ellátogatni. Ez az egész kék túra része az országos kék körnek, ami ugye egy majdnem 2500 kilométeres túra. A kék túra hazánk egyik leghosszabb összefüggő túraútvonala, 1184 kilométer most. Szakaszokból áll, különböző bélyegzők vannak, amikkel tudjuk igazolni, hogy mi jártunk azokon a helyeken, és ugye majd itt jön be az, hogy el kell mondani nekik, hogy hogyan lehet ezt igazolni, hogy mi jártunk ott, hogyan jutnak hozzá füzethez, vagy applikáción, ha szeretnék ezt elvégezni, hogy azt hogyan tudják, illetve itt meg tudják azt, hogy milyen helyekre juthatnak el a kék túrán. Hirotkőtől egészen Holló házáig vezet ez a kék túra.
QR-kóddal is lehet információt a telefonról megnézni.
Bevett szokás az ilyen kiállításoknál, hogy már QR-kódot raknak rá, mert azon kívül, amit itt feltüntetnek információt, azon kívül még jó sok információt tartalmazhat. Az, hogy van egy füzet, és az ott van emlékként, az nagy élmény, meg az, hogy ott van benne egy térkép, és akkor azon keresztül csinálod, és a pecsételés is szerintem egy tök jó dolog. Emléktúrán szoktam részt venni, nekem nincs ilyen füzetem, de kapunk egy érmét egy emléktúrán, és akkor én pedig arra nyomom a pecsétet, nekem ez is egy élmény.
Van arra adatok itt a kiállításon is akár, hogy mennyien járták végig eddig ezt a túraútvonalat?
Ez folyamatosan változik, mert akár lehet, hogy ebben a pillanatban is valakinek elbírálásra kerül ugye a kis füzete, és akkor ellenőrzik, és ez mindig az oldalon szokott frissülni, hogy éppen most mennyien teljesítették ezt a kék túrát.
De azt lehet tudni, hogy több ezren eddig.
Hát több mint 10 000-en. Azért elég sokan.
Mennyire népszerű ma nekiindulni, és mondjuk az országunknak ezeket az értékes pontjait végigjárni?
Én úgy gondolom, hogy lehetne népszerűbb is, de azért népszerű. A saját ismeretségi körömben is van olyan, aki aktette, sőt, amikor ide került ez a kiállítás, akkor én a férjemmel együtt úgy gondoltam, hogy nekünk is érdemes lenne végigjárni ezt az egészet. Tehát mindenképpen hasznos meg. A kiállításnak igazából ez is a lényege, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és hogy kedvet csináljunk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy ezt az egész túrát végigjárják.
Pilisi Csenge összeállítását hallották az Egri Tittel Pál Könyvtár Kék kalandozások címmel nyílt földnapi kiállításáról.